Negyedik fejezet. A mindeneket fölizgató török levél után Dobó a palotába szólította a tisztjeit. Fél óra múlva mindenki ott legyen. A terem hamarabb is megtelt. Aki még késett, csak azért késett, hogy az ünneplőjét vegye magára. Mindenki érezte, hogy a levél a vészharang első megkondulása volt. Dobó még csak az elmaradt őrséget várta. Összefont karral állott az ablaknál, s az alant elterülő város nézte. Milyen szép épületek, milyen szép fehérházak, s a város üres. Csak a palota alatt, a patakon nyüzsög a vár népe. Lóítató katonák, vízhordó emberek, lejjebb a városban egy sárga kendős asszony most lép ki a kapun. A hátán nagy batyu, s két kisgyermeket vonszolva siet a vár felé. Ez is a várba jön, mormogta Dobó kedvetlenül. Az apród ott áll Dobó mellett. Lenvirágszín bársonydolmány volt rajta. Hosszú hajával, leányos arcával olyan volt, mintha fiú ruhába öltözött leány volna. De ha a kezére pillantott valaki, erőt látott abban. Minden nap hányta a kopját a fiú. Dobó hozzáfordult. Végig simította a fiú vállig érő haját. Mit álmodtál, Kristóf? Nem álmodtad-e haza magadat? Nem, felelte elmosolyodva a fiú. Szégyelném, ha olyat álmodnék, kapitány uram. Azaz egy apród maradt a várban. Azaz egy is csak azért, mert az apja írta kapitánynak, hogy a fiút ne küldje haza. Mostoha anyja volt a fiúnak, nem nézett rá szíves szemmel. Dobó a maga fiának tekintette. A többi apródot mind hazaküldte Dobó. 14-15 éves fiúk voltak. Vitézi iskola volt nekik a Dobó udvara. Próbára nem engedte még Dobó őket. Még egy kedves apródja volt köztük, Balogh Balázs, az előbbi évben megölt György barát egyik hadnagyának a fia. Az még Kristófnál is fiatalabb egyesztendővel, s kitűnő lovas. Sírva ment el augusztusban. Fájt neki, hogy Kristóf a várban maradhat, ő meg nem. Megállj, ha visszajövök, mondotta. Kopját török veled. Csak nem gondolod, hogy én küldtelek el? És maga is könyörgött Dobónak. Hadd maradjon itt Balázs is, kapitány uram. Nem maradhat, felelte Dobó. Özvegy asszony fia és egyetlen gyermek. A diófára se szabad felmásznia. Takarodj! Nagy Lukács vitte el magával, hogy útközben átadja az anyjának. No, az a Lukács sokáig odamarad, szólt megcseinek a fejét csóválva Dobó. Attól tartok, valami bajba keveredett. Nem hiszem, felelte megcsei. Az apró embereket nem féltem. Valami különös babonám van rá, hogy az apró emberek szerencsések a hadban. Éppen fordítva van, felelte Gergely, aki inkább magas volt, mint kicsi. Az apró ember sose ül oly biztosan a lován, mint a hosszú. Az aprót a ló viszi a harcban, a hosszú meg a lovat. Az ajtónáló jelentette, hogy az őrök megérkeztek. Erezd őket be, felelte Dobó komoran. Hét sárga csizmás, sarkantyús legény állott meg a terem közepén. Kettőnek vizes volt a haja, hát csak ugyan mosakodtak. Az egyik vizes hajú előlépett. Jelentem alássan, kapitány uram, itt az ellenség, a bony alatt. Tudom, felelte Dobó. Az első török is itt van már. Elhozta Bakosai. Ez szemrehányó hangon volt mondva. A vitéz a város kék-vörös színét viselte. Egyet szusszant, és egyet húzott a nyakán. Kapitány uram, én hozhattam volna hármat is. Hát miért nem hoztál? Hát csak azért, mert én szétvágtam a fejét mind a háromnak. A teremben nagy derültség áradt el. A hét katona közül négy be is volt kötve. Dobó maga is elmosolyodott. Hát, Komlósi fiam, mondotta, nem a török fej itt a hiba, hanem a ti fejetek. Nektek nem az volt a kötelességtek, hogy verekedjetek, hanem az, hogy hírt hozzatok. A Bornemissza hadnagy úr katonája hozta meg a hírt. Nektek azonban előbbre való volt, hogy mosakodjatok, meg fésülködjetek, inget váltsatok, meg bajuszt pödörjetek. Micsoda katona vagy te, Komlósi Antal? Komlósi elszontyolodva nézett maga elé. Érezte, hogy Dobónak igaz a szava. Azonban fölemelte a fejét. Hát, majd meglátja, kapitány uram, hogy micsoda katona vagyok. Az őrök jelentéséből bizonyossá vált, hogy a török vonul már Eger felé. Dobó új őrséget rendelt, s megparancsolta, hogy ne csapjanak össze a török őrséggel, csak jelentsék óránként a közeledését. Azután kiküldte őket, és az asztalhoz ült. Már akkor ott csoportoztak a teremben mind a hadnagyok, mind a vártisztek. Az öt német tűzmester is. Ott állt a pap is, meg az öreg cecei. Barátaim, kezdte Dobó az ünnepi csöndben. Hallottátok, hogy ránk következett, amit évek óta vártunk. A hangja olyan volt, mint a nagy harangé. Egy percre elhallgatott. Talán egy gondolatát hallgatta el. Aztán, mintha rövidre akarná fogni a mondani valóját, köznapi hangon folytatta. Megcsei kapitánytársam az imént adta át teljes jegyzékét a vár erejének. Körülbelül ismeritek ugyan, de én mégis szükségesnek látom, hogy fölolvassuk és halljátok. Kérlek, Gergely öcsém! Átadta az írást Gergelynek, aki könnyebben és gyorsabban bírta az effélét, mint Sukán bácsi. Gergely készséggel olvasott. Az egri vár ereje 1552. szeptember 9-én, vagyis ma, szólott Dobó. A várnak van ma belső lovasa 200, belső gyalogosa ugyanannyi. Behívott egri és környékbeli puskás 875. Nagyságos Perényi Ferenc úr küldött 25 embert. Serédi György úr küldött vagy 200-at. Abból nincs több, csak valami 50, szólt Megcsei. És egy sunyorgó szemű arcban erősen csontos hadnagyra pillantott. Nem tehetek róla, felelte az. Én itt vagyok. És a kardját megzörrentette. Dobó békítő hangon szólt a hadnagyra. Hegedűs barátom, ki beszél itt rólad? Hunyadinak is voltak hitvány katonái. Gergely tovább olvasott. Megint Kassáról jött 210 fölkelő. No, hát itt van, szólt hegedűsre pillantva. Kassán is vannak vitézek. És folytatta. A néma barátok 4 drabantot küldtek, az egri káptalan 9-et. 9-et? Mordult föl Bojki Tamás, a borsodi puskások hadnagya, hiszen azoknak 100-nál is több a katonájuk. Fizetésre se adták, felelte röviden Dobó. Fügedi, a káptalan hadnagya fölkelt. Dobó azonban leintette. Kérlek, öcsém, majd máskor. Az ördög se bántja a káptalant. Folytasd, Gergely öcsém, csak röviden és hamar. Gergely hát szaporán barátosan olvasott tovább. Jó hosszú volt a vitézlajstrom. Sáros, Gömör, Szepes, Ung, a szabadvárosok mind küldtek egy-egy kis csapat drabantot. A jászai prépost 40 ember küldött egymaga. Meg is ijjenezték. Végül Gergely ismét fölemelte a hangját. Vagyunk tehát összesen 100 ember híján 2000-en. Dobó végig pillantott az asztalnál ülőkön, és a tekintete hegedűsön állott meg. A kassai hadnagyra nézve folytatta. Ehhez még hozzászámíthatjuk azokat az embereket, akiket várbeli szolgálatra hívtam be. A 13 borbét, 8 mészárost, 3 lakatost, 4 kovácsot, 5 ácsot, 9 molnárt, és a 34 parasztembert, akik majd az ágyuknál segítenek. Ostrom idején ez mind fegyvert ragadhat. Azután számítsuk még Nagy Lukácsot, akit Szent János fejvétele napján Szolnok alá elküldtem 24 lovassal. Minden órában megérkezhetnek, szólt Megcseire emelve a tekintetét, és folytatta. Hát volnánk így is meglehetősen, de én király ő felségétől várom a legfőbb segítséget. Az öreg cecei a levegőbe csapott és hümmögött. No-no, cecei bátyám, szólt Dobó. Nem úgy van már, mint volt régen. A király igen tudja, hogy ha Eger elesik, hát beteheti a szent koronáját a kamarájába. És akkor nincs többé Magyarország, toldotta hozzá Megcsei, aki Dobó mellett állott. Lesz német, duhogta az öreg. A király hada 2 nagy seregbe jön, folytatta Dobó. 50-60 ezer, talán 100 ezer jól táplált és jól fizetett katona. Egyiket vezeti Móricz szász herceg, a másikat Miksa herceg. A király bizonyára izen nekik, hogy ne vesztegessék az időt, hanem siessenek. S ma már annak a két tábornak a jelszava Eger. Hiszi a miskolci pék, morgott Cecei. Hát hiszem én is, mordult vissza Dobó. És ezennel megkérem kegyelmedet, hogy a szavamban ne kapdosson. Az én követem Vas Miklós meg ma újra elindul Bécsbe, és ha nem találja útban a király hadát, értesítést viszen a török megérkezéséről. Gergelyhez fordult. A gyűlés után rögtön megírod a kérelmet ő felségének, s mellékeled a török levelét. Úgy megírt, hogy még a kősziklák is idehengergőzzenek Eger alá. Megírom, felelte Gergely. Semmi okunk sincs arra, hogy nehéz szívvel várjuk a törököt. A falak erősek, puskapor meg élelem van bőven, akár esztendeig is kibírjuk. A király, ha csak az erdélyi hadát ide küldi is, minden török Mohamedhez költözik Eger alól. De hát olvast fel most már a második számú jegyzéket is, szólt Gergelynek. Gergely olvasta. Nagy bomba ágyú egy, másik nagy bomba ágyú béka nevű és baba nevű kettő, a királytól három ágyú, Perényi Gábortól négy ágyú, Serédi Benedektől egy ágyú. A puskaport nem mértük meg, mert nem is lehet, szólt közbe Dobó. Tavajról is maradt, a királytól is kaptunk. A sekrestje aljában színig áll a kész puskapor. Ezen kívül van salétromunk és malmunk is, hogyha kell, magunk csináljunk puskaport. Folytasd! Gergely olvasta. Öreg résztarack, faltörő öt. Vastarack ugyanilyen öt. Ő felségétől részfaltörő négy. Golyó öntő a faltörőkhöz és szakállasokhoz 25. Dupla prágai szakállas ágyú 2, seregbontó szakállas ágyú 5. Felelhetünk a töröknek, de ez még semmi, olvasd tovább. Prágai és csetneki réz és vas szakállas 300, kézipuska 93, német kézipuska 194. Nem ér semmit, rikkantott Cecei, a jó íj többet ér minden puskánál. Ezen egy kis feleselés támadt. Az öregek Cecei szavát helyeselték, a fiatalok a puska pártján voltak. Végre is Dobó azzal vágta ketté a csatát, hogy a puska is jó, az íj is jó, de legjobb az ágyú. Kristóf apród egy remek mívű aranyos sisakot és egy kis ezüst feszületet tett az asztalra. A karján még egy palástféle köpönyeg is volt. Dobó háta mögé állt, tartotta szótlanul. Gergely még egy jó rendet olvasott, benne volt a jegyzékben minden fegyver, kopja, gerej, pajzs, mindenféle golyó, csákja, csákány, buzogány, kanóc, dárda és minden harci készség, amit nem a segítség hozott magával. Akkor aztán Dobó fölkelt. Az aranyos sisakot a fejére tette, a vörös bársony kapitányi mentét a vállára, és bal kezét a kardján nyugtatva szólott. Kedves barátaim és védőtársaim! A falakat láttátok, most már a falakon belül levő erőt is ismeritek. Ebben a várban van most a maradék ország sorsa. A teremben csend volt. Minden szem Dobón függött. Ha Eger elesik, utána nem állhat meg se Miskolc, se Kassa. Az apró várakat lerázza a török, mint a diót. Nincs többé ellenállás. És akkor Magyarországot beírhatja a történelem a halottak könyvébe. Komor szemmel pillantott körül és folytatta. Az egri vár erős, de ott a szolnoki példa, hogy a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében. Ott pénzen fogadott idegen zsoldosok voltak. Nem a várat mentek védeni, hanem hogy zsoldot kapjanak. Itt az öt pattantyús kivételével minden ember magyar. Itt mindenki a hazát védi, ha vér kell, vérrel, ha élet kell, élettel. De ne mondhassa azt ránk a jövendő nemzedék, hogy azok a magyarok, akik 1552-ben itt éltek, nem érdemelték meg a magyar nevet. Az ablakon besütött a nap, és rásugárzott a falon függő fegyverekre, s a falak mellett rudakon álló páncélokra. Tündöklött tőle a kapitány aranyos sisakja is. Gergely mellette állott. pillantást vetett az ablakra, aztán a szeméhez emelte a tenyerét, hogy a vezérre nézhessen. Azért hivattam össze kegyelmeteket, folytatta Dobó, hogy mindenki számot vehessen magával. Aki többre becsüli a bőrét, mint a nemzet jövőjét, nyitva még a kapu. Nekem férfiak kellenek, inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Akinek reszket az ina a közelgő zivatartól, hagyja el a termet, mielőtt tovább szólanék, mert meg kell esküdnünk a vár védelmére olyan esküvel, hogyha azt megszegi valaki, meg ne állhasson holta után az örökisten szeme előtt. Fölnézett és várt, hogy mozdul-e valaki. A teremben csend volt. Nem mozdult senki. A feszület mellett két viaszgyertya állott. Az apród meggyújtotta. Dobó tovább beszélt. Meg kell esküdnünk egymásnak, az örök Isten szent nevével ezekre a pontokra. Egy ív papírost vett fel az asztalról és olvasta. Először, akármiféle levél jön ezentúl a töröktől, el nem fogadjuk, hanem a közösség előtt olvasatlanul megégetjük. Így legyen, hangzott a teremben. Elfogadjuk. Másodszor, mihelyt a török megszállja a várat, senki neki ki ne üvölcsön, bármit kiáltoznának is be, arra semmi nemű felelet ne hangozzék, se jó, se rossz. Elfogadjuk. Harmadszor, a várban a megszállás után semmiféle beszélgető csoportosulás, se kint, se bent ne legyen, se ketten, se hárman ne suttogjanak. Elfogadjuk. Negyedszer, az altisztek a hadnagyok tudta nélkül, a hadnagyok a két kapitány intézkedése nélkül a csapatokon nem rendelkeznek. Elfogadjuk! Egy érdes hang szólalt meg Fügedi mellett. Valamit ide szeretnék betoldani. A szóló hegedűs volt, Serédinek a hadnagya, az arca ki volt vörösödve. Halljuk! Szóltak az asztalnál. Azt ajánlom, hogy a két kapitány viszont a hadnagyokkal mindig egy értelemben intézkedjen, valahányszor úgy fordul a sor, hogy akár a védelemben, akár más fontos intézkedésben a hadnagyok közül csak egy kis tanácskozást kíván. Az ostrom szünetében elfogadom, szólott Dobó. Elfogadjuk, zúgták rá mindannyian. Dobó folytatta. Utolsó pont. Aki a vár megadásáról beszél, kérdez, felel, vagy bármiképp is a vár megadását akarja, halálfia legyen. Halljon meg, kiáltották lelkesen. Nem adjuk meg a várat. Nem vagyunk zsoldosok, nem vagyunk szolnokiak, hangzott mindenfelől. Dobó levette az aranyos sisakot. Hosszú szürke haját végig simította. Intett a papnak. Bálint pap fölkelt. Szintén levette a süvegét, és fölemelte az asztalon álló kis ezüst feszületet. Esküdjetek velem, mondott a Dobó. A teremben mindenki a feszület felé nyújtotta a kezét. Esküszöm az egy élő Istenre. Esküszöm az egy élő Istenre, hangzott az ünnepi mormolás. Hogy véremet és életemet a hazáért és királyért az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem forté meg nem félemlít, sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen. Úgy segéljen, zúgták egy hanggal. És most magam esküszöm, szólt Dobó két ujját a feszületre emelve. Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek. Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem engedem. Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom. Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet. Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám. Nem kételkedett azon senki. Lángolt mindenkinek az arca, mert tűz égett mindenkinek a szívében. A dobó esküjére minden kard kivillant. Egy lélekkel kiáltották. Esküszünk! Esküszünk! Dobó ismét föltette sisakját és leült. Hát, testvéreim, mondotta egy árkus papírost véve a kezébe, most még azt beszéljük meg, hogy a falak őrségét hogyan helyezzük el. A falak védelmére nem egyforma beosztás kell, mert a város felől meg az új bástya felől sík a föld és völgyes. A keleti meg az északi bástyák felől vannak a dombok meg a hegyek. Bizonyos, hogy oda állítják az ágyúkat, és ott törik majd a falat, hogy beronthassanak. Nem törik azt át sohase, mondotta Cecei. No-no, felelte Dobó, s folytatta. Ácsot meg kőművest azért rendeltem jó számmal a várba, hogy amit a török ront, éjjel berakják. Hát ott lesz a legnagyobb munka. És ha az őrséget most el is osztjuk, az majd az ostrom szerint változik. Csak intézze kegyelmet, kapitány uram, mi elfogadjuk, kiáltották több felől. Hát én azt gondolom, négy seregre osszuk a védelmet. Egyik sereg legyen a főkapunál, a másik a szeglett toronyig való részen, harmadik a külső várban, negyedik a tömlöc bástya körül északon. A négy csoportnak megfelelően négy részre oszlik bent az álló sereg is. Az álló sereggel Megcsei kapitánytársam fog rendelkezni. Ostrom idején az ő gondja lesz a katonák váltakozása, valamint a belső vár védelme is. Hát a város felőli oldal? Kérdezte Hegedűs. Oda csak egyes őröket állítunk. A kapunál elég, ha 20 ember lesz. Az úgyis szűk gyalogkapu, s onnan nem is próbálhat a török támadást. És egy másik ív papírost vett fel. A legények számát hozzávetőleg így osztottam el. Az ókapunál, vagyis főkapunál az új bástyáig álljon mindenkor 100 drabant. A tömlöc bástyán 140, a tisztel 141. A Sándor bástya mentén 120 a kapu nélkül. Onnan vissza a kapuig 105. Ez 466, mondotta Gergely. A templom két tornyán 10-10 drabant. Ez a belső vár védelme. 486, számította hangosan Gergely. Dobó folytatta. Most következik a külső vár. A Csabi bástyán legyen 90 ember a Bebek bástyáig. Onnan a szeglett toronyig 130, az ókaputól a szegletig 58. Ott még egy keskeny kőfal van, amely összeköti a belső várat a külsővel. Ott inkább szemmel kell őrködni, mint fegyverrel. Hát oda elég 38 drabant. Megcseire pillantva folytatta. Oda lehet állítani a gyöngéket, s ostromok alatt a könnyű sebesülteket is. Egy híján 800, mondotta Gergely. Már most hogyan osszuk szét a tiszteket? Hogy magamon kezdjem, én ott akarok lenni mindenütt. Lelkes éjenzés. Megcsei társam dolgát már tudjuk. A négy főhadnagy úr közül egy az ókapunál lesz. Oda erő kell és rettenthetetlen lélek. Mert hogy a török azon a kapun be akar majd törni. Előre látható. Ott a halállal farkas szemet kell nézni erősen. Pető Gáspár fölkelt és a mellére csapott. Kérem azt a helyet! A nagy éjjenzésben csak a dobó beleegyező fejmozdulatát lehetett látni. Az öreg Cecei átnyújtotta Petőnek a bal kezét. Ezen kívül, mondotta, a külső vár a legveszedelmesebb oldal. A török ott az árok betemetésén fog mesterkedni. Oda is a főtisztek bátorsága, hazaszeretete és halál megvetése kell. Három főhadnagy volt még Petőn kívül, mind a három fölugrott. Itt vagyok, mondotta Bornemissza. Itt vagyok, mondotta Fügedi. Itt vagyok, mondotta Zoltai. Hát, hogy össze ne vesszetek, szólott Dobó, ott lesztek mind a hárman. A tűzmesterek már előbb megkapták a maguk ágyúját, különben sem tudtak egy szót sem magyarul, Dobó azonban még egy fő ágyúmestert akart. Ki legyen az? Senki se volt értője az ágyúnak, csak Dobó. Hát Dobó magára vállalta. Hogy erre újabb éjjel riadalom támadt a teremben, s hogy a tűzmesterekre is néztek, azok nyugtalanul kérdezték. Was ist das? Was sagt er? Bornemissza hozzájuk fordult, és így magyarázta meg az öt németnek. Mein Herrn, kapitány Dobó, wird sein der Haupt, bum bum, verstanden? Dobó ezután összetrombitáltatta a katonaságot. A várterén azoknak is elmondotta az öt eskűpontot, amire odabent megesküdtek. Megmondta nekik, hogy amelyikük félelmet érez, tegye le inkább a kardot, hogy sem meggyöngítse a többit is. Mert, úgymond, a félelem olyan ragadós nyavaja, mint a pest is. Sőt, még ragadósabb. Mert egy pillanat alatt átszáll a másikra. Hát itt a ránk következő nehéz napok alatt erős lelkű emberek kellenek. Azután kibontotta a vár kék-vörös zászlaját, és összefogta a nemzeti színűvel. Esküdjetek! Erre a szóra a városbeli székesegyház harangja megkondult. Csak egyet kondult, többet nem. Mindenki a város felé tekintett. A kondulás olyan volt, mint egy jajkiáltás. Csak egy, s utána figyelő csöndesség áll az egész tájon.